Úr Jézus Krisztus nevében szeretettel köszöntelek benneteket. Örülök, hogy itt lehetek veletek is ezen a noha látszólag nem szép szombat, mert szakad az esőként, és minden olyan borongós és rossz hangulatú, de mégis jó látni mosolygó arcokat, és ez mindjárt napsütésesebbé teszi ezt a napot. Az idei évben egy olyan fogadást tettem, hogy igyekszem meglátogatni minden új gyülekezetet, akik most csatlakoztak az elmúlt évben az unió gyülekezeteihez, és hát ebbe a sorba tartozik be most itt a Fehérvár Csurgai gyülekezet is, és örülök, hogy itt lehetek, és sikerült ezt megvalósítani. Ez külön öröm számomra, hogy ez egy úrvacsorai istentisztelet lehet. Talán nem szentségtörés elmesélni azt, hogy volt egy érdekes epizód Zugligetben évekkel ezelőtt, amikor első alkalommal ott voltunk, Ben Son testvér volt ott, Berti Wiklander testvér is ott volt, és jó magam is, és még jó néhányan ott voltunk, és a délután folyamán volt egy fórum, ahol beszélgetés volt, és ott valahol elhangzott az a kérdés, hogy mi testvérnek tekintjük-e egymást, és valahogy úgy alakult, hogy nekem kellett válaszolni erre a kérdésre, és akkor azt találtam kérdezni, hogy rendben van, hogy azt várjátok, hogy mi testvérnek tekintsünk benneteket, az ottaniaknak mondtam ezt, de a kérdés, hogy ez fordítva is fennáll-e, magyarul, hogy tudunk együtt úrvacsorázni. Tudunk együtt lábat mosni, hogyha én osztok úrvacsorát, elfogadjátok-e az én kezemből az úrvacsorát, és hát hogy nem, most már ez nem is tudom, hanyadik, harmadik vagy negyedik alkalom, amikor pont úgy jön ki, hogy pont akkor megyek a új gyülekezetbe, amikor úrvacsora van, tehát szó szerint valóságá válik ez a dolog. Ezt nem így terveztük, de hát Jóisten rendezte így ezt a dolgot, hogy egy mai alkalom egy úrvacsora, és így a testvéri közösségnek ezt a különleges formáját, ami összefog, összezár bennünket, ezt is tudjuk ilyen módon gyakorolni. Mielőtt az igehirdetést, amit a mai napra készítettem, azt elmondanám, és közösen elmélkednénk Isten igéről, engedjétek meg, hogy a fiatalabbakhoz, a gyerekekhez szóljak, hogyha volna erre lehetőség, hogy lássalak benneteket, mert ott elbújtok anyuülében, meg mindenhol, hogy esetleg, hogy ide előre jönnétek, és akkor mondanék nektek egy történetet. Történetem egy anekdóta, és hogyha majd még később mások is csatlakoznak, akkor ők is nyugodtan előre jöhetnek. A történetem egy anekdóta. Ti még talán nem értitek, hogy mi az, hogy anekdóta, felnőttek tudják. Egy olyan történet, ami nem biztos, hogy megtörtént, de lehet, hogy megtörtént. Egy ilyen történet lesz. Egy nagyon híres festőművésszel történt állítólag az eset. Szóval a híres festőművészt úgy hívják, hogy Leonardo da Vinci. Szerintem ti még nem hallottatok erről a festőről, de majd egy kicsit nagyobbak lesztek, akkor fogjátok tudni, hogy egy olyan festő volt, aki nem csak szép festményeket készített, hanem szobrokat is készített. Ő nem csak festő, hanem szobrászművész is volt. Sőt, feltaláló is volt. Rengeteg mindent talált fel. Például az ejtőernyőt is ő találta fel. Sőt, készített egy olyan gépet, amivel lehetett repülni. Vagy nem repülő volt az, mert ugye a szárnyaival csapkodott, és egy egészen különleges, és még rengeteg mindent készített. Nagyon okos volt az orvostudományban, a matematikában is, és nagyon sok mindenhez értett ez a Leonardo da Vinci. Ez az egyik fő műve, amiről a leginkább ismert, a utolsó vacsoráról szóló festménye. Az Úr Jézus, amikor a tanítványaival itt volt a földön, és mielőtt keresztre feszítették, erről már biztos hallottatok a Bibliában erről a történetről, hogy az Úr Jézus keresztre feszítették, és annak előtte való estén a tanítványaival elment egy helyre, és ott együtt vacsoráztak. És Leonardo da Vinci megfestette ezt a festményt. És amikor már készült, ez egy falra készült nagy festmény, óriási nagy, képzeljétek el, nagyobb, mint ez a fal. Mint ez az egész fal, egy hatalmas festmény az, amit készített Leonardo, és már majdnem kész volt a festmény, amikor behívta az egyik barátját, hogy nézze meg. És amikor jött a barátja, akkor megkérdezte, hogy na, mit szólsz hozzám, mi hogy tetszik neked ez a festmény? És meglátta a barátja, végignézett, és azt mondta, hogy wow, de gyönyörű, én még ilyen gyönyörű festményt életemben nem láttam. Ez a világ legszebb festménye. Különösen ott a festmény közepén,
az asztalon az a gyönyörű aranykehely, na az a legszebb. Csodálatos, tele díszítéssel, égkövekkel és mindenféle különleges dolga, az a leggyönyörűbb egy olyan aranykehely, tudjátok mi az a kehely, amiből lehet, amiből itták a mustot, most az gyönyörű. Egyből, amikor beléptem, a szememet magára vonta, és egyből azt láttam. És akkor hirtelen elgondolkodott Leonardo da Vinci, azt mondja, valami baj van. Valamit rosszul festettem akkor. Nem tudom, hogy most egy kicsit a idősebb gyerekekhez fordulok, akik szintén látom, hogy nagyon figyelnek. Látta-e már valaki ezt a festményt, legalább valami képen? Én elhoztam ezt a festményt. Az eredeti, tehát ami tényleg amilyen a festmény. Megmutatom nektek ezt, hogy keressétek meg rajta ezt a gyönyörű poharat. Látjátok? Hol van? Mutass meg. Hol van az a pohár? Egy gyönyörű aranykehely. Megvan? Nem látjátok?
Na látjátok.
Hát, megmutatom a többieknek is. Jó, ezt az aranypohárat, hogy hol van. Látszik? Látszik az aranypohár? Hol lehet az az aranypohár? Nincs egy aranypohár. Semmi, nincs aranypohár a festményen. Ezt a többieknek is mutatom. Nincs aranypohár a festményen, ugyanis az történt, hogy amikor meglátta Leonardo da Vinci azt a reakciót, hogy hogyan hatott a barátjára az az aranypohár, azt mondta, hogy én akkor ezt nagyon elrontottam, mert az én célom nem az volt, hogy az aranypohár legyen a középpontjában ennek a festménynek, ide is megmutatom, hogy nincsen aranypohár, és azonnal lefestette onnan, leradírozta onnan azt az aranypoharat, és azt mondta, hogy ennek a történetnek nem, a középpontjában nem az aranypohár kell, hogy álljon, ráadásul nem is aranypohár volt ott, nem is volt ott semmiféle aranypohár, ez csak a későbbi koroknak a gondolata volt, hogy biztos valami nagyon díszes aranypohár lehetett, hanem valami nagyon egyszerű kis pohár lehetett az, hanem azt mondta, hogy annak a történetnek a középpontjában Jézus Krisztus kell, hogy álljon, hiszen az úrvacsora Jézus Krisztusról szól. És hogyha megnézitek jól ezt a festményt, akkor látjátok, hogy még ezek a vonalak is mind-mind Jézus Krisztus, aki ott van a képnek a közepén, ott van az Úr Jézus, még ezek a vonalak is, itt a falak is mind-mind Jézusra mutatnak, és minden azt mutatja ezen a képen, hogy Jézus Krisztus van a középpontban. Hát a mi mai úrvacsorai istentiszteletünk akkor éri el a célját, és akkor vagyunk itt helyesen, hogyha ma minden Úr Jézus Krisztusról fog szólni. Ezért mondtam ezt a történetet, hogy mindig gondoljatok arra, amikor úrvacsora van, és a felnőttek ilyen különleges dolgokat tesznek, vagy kis pici kenyeret esznek, meg egy pici egy korty mustot isznak, akkor az azért van, mert mindeközben Úr Jézusra fogunk gondolni, arra az Úr Jézusra, aki az életét áldozta érettünk. Aki nem azért halt meg ott a kereszten, mert voltak gonosz emberek, hanem azért, hogy nekünk örök életünk lehessen. Mindig erre gondoljatok, és sose felejtsétek el, majd ha nagyobbak lesztek, és látjátok esetleg ezt a festményt eredetiben is, mert esetleg kiutaztok, és megnézitek Olaszországban ezt a festményt, akkor gondoljatok rá, hogy valamikor volt ott egy aranykehely, de az le lett onnan radírozva, mert nem az a lényeg, hanem az Úr Jézus a lényeg. És az egész életünkben az Úr Jézus a lényeg. Köszönöm, hogy meghallgattatok. A Jóisten áldjon meg benneteket. Kedves testvéreim, amikor az úrvacsora itt van előttünk, és az úrvacsorára gondolunk, akkor nagyon sok mindenre gondolhatunk. Lelki szemeink előtt ott lehet maga az utolsó vacsora, ahogyan ugye ez a gyerek történet is emlékeztetett bennünket, meg ott lehet a lelki szemeink előtt maga a keresztre feszítés története is, és nagyon sok mozzanata van ennek a történetnek, amikor az úrvacsorára akarunk gondolni, hogy az emlékeztet bennünket. Hogyha megkérdezném tőletek, testvéreim, hogy amikor Jézus Krisztus keresztje, ez a szó el, vagy ez a kifejezés elhangzik, kereszt, akkor mi jelenik meg a ti lelki szemeitek előtt? Mire gondoltok azonnal? Azt hiszem, nagyon sokfélét gondolnánk. Kinek mit jelent a kereszt? Kinek mit jelent Jézus Krisztus keresztje? Van, aki számára egy történelmi esemény.
Valamikor közel 2000 évvel ezelőtt római hatóság zsidó közreműködéssel, zsidó fő emberek közreműködésével egy ártatlan embert keresztre feszített. Van, akinek csupán ennyit jelent Jézus Krisztus keresztje. Van, aki azt mondja, hogy hát nem egészen ez történt, mert ott egy, nem egy akármilyen embernek a kereszt halála történt, hanem ott valami egy igaz embernek a halála történt. Aztán van, aki még tovább megy, és azt mondja, hogy nem is csak egy igaz ember, hanem ott maga Isten áldozta fel önmagát, hiszen Jézus Krisztus nem egy igaz ember volt csupán, az is, de mellette ő tökéletesen Isten is volt, és ott az Isten önmagát áldozta fel érettünk. Kinek mit jelent? De még mindig tőlünk távol van. Még mindig egy olyan esemény, még hogyha Jézus Krisztusra gondolunk, akkor is egy tőlünk távol levő esemény. Az, ami ott a keresztkor történt. És ahhoz, hogy igazán megértsük, hogy mit is jelent Jézus Krisztus keresztje, jó lenne Jézus Krisztus szemén keresztül látni az eseményeket. Jó lenne egy kicsit úgy belebújnunk a történetbe, és úgy belülről észrevegyük, vagy belülről megismerjük, hogy mit is jelentett ez a kereszthalál igazából. Ahhoz, hogy ezt megtegyük, nem bonyolult ez számunkra, hiszen a Szentírás segítségünkre siet, és a Szentírásban van egy történet, amikor arról beszél János evangélista, hogy Jézus hogyan látta a keresztet. Még mielőtt megtörtént volna, még mielőtt elszenvedte volna Jézus Krisztus a kereszt halált, még mielőtt átélte volna annak minden szörnyűségét, borzalmát, azelőtt már Jézus látta a keresztet. De hogy hogyan látta, ezt olvassuk el közösen, János írása szerinti evangélium 12. részéből, és itt a 12. rész 27. versétől a 33. verssel bezárólag. János írása szerinti evangélium 12. rész 27. versétől így szól Isten ige. Most az én lelkem háborog, és mit mondjak? Atyám, ments meg engem ettől az órától. De ezért jutottam ez órára. Atyám, dicsőítsd meg a te nevedet, szózat jöve azért az égből, meg is dicsőítettem, és újra megdicsőítem. A sokaság azért, amely ott állt, és hallotta vala, ezt mondá, hogy menj dörgött. Mások mondának, angyal szólt néki. Felele Jézus, és mondta, nem én érettem lőne szó, hanem ti érettetek. Most van-e világ kárhoztatása, most vettetik ki a világ fejedelme. S ha én felemeltetem-e földről, mindeneket magamhoz vonszok. Ez pedig azért mondá, hogy megjelentse, milyen halállal kell meghalnia. Ez a történet elvisz bennünket Jézus kereszt halálához. Mégpedig nem külső szemlélőként, hanem mint egy átélőként. Mert azzal a szemüveggel, azzal a gondolattal mutatja be, hogy hogyan látta Jézus saját maga ezt a keresztet. Mi megszoktuk, hogy úgy beszéljünk egy keresztről, úgy beszéljünk Jézus keresztjéről, mint ami tőlünk idegen dolog. Mint egy egyszerű történelmi esemény. De hogy mennyire tudatában volt Jézus annak, hogy mit is jelent számára, ezek a versek nagyon szépen leírják. Azt mondja, most az én lelkem háborog. Mi is szoktunk háborogni, amikor hosszan kell várni a sorban, amikor valaki beszemtelenkedik előttünk, vagy bevág elénk az autóval, háborgunk olyankor. Néha még csúnyákat gondolunk is, aki elveszíti hirtelen az ideget, néha még mondunk is valamit, háborgunk. Háborgunk akkor, amikor igazságtalanságot látunk magunk körül, háborgunk akkor, amikor úgy érezzük, hogy velünk valami rosszul történik, akkor háborog a mi lelkünk. De itt valami egészen másfajta háborgásról szól. Most valami egészen olyan, amikor háborog a tenger, amikor ugye a háborgás elsősorban számunkra, amikor a Balaton, vagy a Velencei tó, vagy a tenger elkezd háborogni, és vihar dúl. Nos, Jézus lelkében vihar dúlt. Mert Jézus nagyon jól tudta, hogy ez nem egy akármilyen esemény. Nem egy egyszerű történelmi esemény fog most történni, hanem az egész világ történelem, az egész világ sorsát meghatározó esemény fog történni. mennyivel másabb lenne, hogyha amikor Jézus Krisztus halálára gondolnánk, akkor mi is ezzel a szemüveggel tudnánk mindig nézni, hogy Jézus halálakor az egész világ mindenséget megváltoztató esemény történt. Egy olyan esemény, ami egyszeri és megismételhetetlen. És nem is nincs is szükség rá, hogy megismétlődjön, mert egyszer is mindenkorra befejezett tényé vált. Egy másik fordítás úgy mondja, hogy most meg van rendülve az én lelkem. Jézus lelke beleremegett, belerendült abba, amikor végig gondolta azt, hogy mi is az, ami rá vár. Mi is az, ami igazából történik ott a kereszten. Mert ez a kereszt, ez nem csupán a gonosz embereknek a műve. Nem csupán az árulásnak a műve. Nem csak azért, mert Júdás elárulta, nem csak azért, mert Péter megtagadta, nem csak azért, mert voltak zsidó főemberek, akik féltették hatalmukat, nem csak azért, mert volt egy Pilátus, aki hagyta magát befolyásolni, és féltette ő is a hatalmát, hanem egészen más és sokkal magasabb dolgok történtek ott a keresztkor. Egészen annyira beleremegett Jézus ebbe a gondolatba, hogy egy pillanatra, mintha felmerült volna benne a menekülés gondolata. Hogy olvastuk? Atyám, ments meg engem ettől az órától. Ugyanaz a gondolat, mint ami ott a Gecsemáné kertjében is elhangzik. Atyám, ha lehetséges, múljék el tőlem-e pohár. Ugyanaz a gondolat, a menekülés felvetődik benne, hogy nem akarom. De amihez kimondja ezt, vagy végig gondolja Jézus ezt, abban a pillanatban ott a válasz, de hát ezért jutottam ez órára, ezért jöttem a földre, ezért születtem meg, ezért nőttem fel, és ezért volt minden, ami előtte történt, ezért az óráért. Ennyire nagy jelentősége van annak a keresztnek. Ezért nem csupán egy történelmi esemény, hanem az egész világot meghatározó esemény Jézus Krisztus keresztje. Minden ezért történik. Az egész Ószövetség erről szól, hogy erre mutat előre Jézus Krisztus keresztjére. És minden, amit itt teszünk, minden Jézus Krisztus keresztjére kell visszamutasson. És Jézus Krisztus keresztjére kell emlékeztessen bennünket. Jézus Krisztus személyére kell emlékeztessen, az ő áldozatára kell emlékeztessen. Amikor azt mondjuk az úrvacsorában, hogy Jézus maga mondja azt, hogy ezt cselekedjétek az én emlékezetemre, akkor erre a világtörténelmi eseményre, erre a mindent meghatározó eseményre kell gondolnunk. És amikor a mindent, azt a szót mondom, hogy minden, abban a te életed, meg az én életem is benne van. És nem egy tőlünk független eseményről szól. Jézus nagyon jól tudta, és ő, ami még nehezebb volt számára, hogy ő előre tudta, hogy mi fog rá várni. Milyen jó, hogy mi nem tudjuk előre, hogy mi történik velünk a következő pillanatban. Milyen jó, hogy mi nem tudjuk előre, hogy holnap meg holnap után mi fog velünk történni, összeroppannánk a súly alatt. Maga Jézus Krisztus is megrodjant bele. Azt mondja, hogy ha lehetséges, múljék el. Atyám, távozzon tőlem ez a pohár el, ha lehetséges. Olyan súlya volt ennek, hogy ő előre tudta, és Jézus ennek ellenére vállalta. Ő az egyetlen ártatlan, ő az egyetlen szent, az egyetlen tökéletes. És mégis mindez megtörténik vele. Vele valóságosan megtörtént az, amit Ézsaiás proféta könyvében olvasunk az 53. fejezetben, az Úr mindnyájunk vétkét őre áveté. És Jézus ezt már előre megtapasztalta, ezt érezte. És amikor elhangzik ott a kereszt, hogy én Istenem, miért hagytál el engem, akkor ez az érzés kerítette hatalmába, hogy olyan nagy súllyal nehezedik rá a te bűnöd, meg az én bűnöm. Hogy azt érezte Jézus, hogy mintha elhagyta volna Isten, elhagyta volna őt az Atya. Volt oka ennek a gyötrődésnek. Volt oka a szenvedésnek, a háborgásnak, a rendülésnek, a megrendülésnek, mert ott volt rajta a te bűnöd, meg az én bűnöm. Már akkor ott volt Jézus Krisztus vállán. Amikor az úrvacsorára készülünk, akkor néha egy kicsit olyan komor ünnep. Ez is jelző, sötétben vagyunk, sötét ruhába jövünk. Talán ez az ünnepélyességnek is szól. Pedig ha igazából belegondolunk, akkor mégsem ez kellene, hogy a végkicsengése legyen az úrvacsorának. Nem véletlen ezt az éneket énekeltük az elején. Örülj szívem, vígagy lelkem. Tudunk-e úgy gondolni, mert Jézus továbbment ezzel a gondolattal. Hála Istennek, nem így zárul ez a bibliai ige, nem így zárul ez a bibliai történet, nem így zárul a kereszt, hogy csak egy szenvedés, csak egy rendülés, csak egy háborgás, hanem diadalittasan tudja kimondani Jézus, hogy most van a világ kárhoztatása. Most vetteti ki a világ fejedelme, mint egy győzelmi hír, úgy hangzik Jézusnak ez a szava. Most van a világ kárhoztatása. A kereszt halállal valami új dolog kezdődött el. Visszavonhatatlanul és végérvényesen egy új dolog kezdődött el. A megváltás. Valósággá vált Jézus Krisztus megváltása. Mi az, hogy kárhoztatása? Most van a világ kárhoztatása. A kárhoztatás az egy furcsa szó, ami igazából a magyar nyelvben nem adja vissza azt, ami az eredeti görögben szerepel, mert az eredeti görög szó, amit ti nagy, azt a görög szót ti is jól ismeritek, úgy hangzik görögül, krízis. Magyarul krízis. Azt mondja Jézus, most van a világ krízise. Mi az a krízis helyzet? Válsághelyzet. Egy ember életében mikor van krízis helyzet? Amikor nagyon beteg, halálosan beteg valaki, és a forduló ponthoz érkezik el az élete, hogy meggyógyul, vagy meghal. Ez a forduló pont, ez a krízis helyzet. Forduló pont. Azt mondja Jézus, hogy most van a világ forduló pontja. Most dől el, az én áldozatommal dől el, hogy van-e jövője ennek a világnak, vagy nincs. És utána ki is mondja, a következő mondattal ki is mondja a eredményt. Most vetteti ki a világ fejedelme. Egy nagy fordulópont után a kereszt egy ítéletet jelent a bűn számára, a sátán számára. De el tudom-e én is mondani, hogy a Krisztus keresztje az egy krízis, egy fordulópont az én életemben. Mert minden alkalom, amikor emlékeztetjük magunkat, meg egymást Krisztus keresztjére itt az úrvacsora által, akkor egy ilyen fordulópontot kell, hogy megéljünk. Újból és újból emlékeztetnünk kell arra, hogy mi is tudjuk úgy szemlélni Krisztus keresztjét, ahogy ő látta. Mi is lássuk úgy, ahogy ő szemlélte. Amikor őt elítélik, a számunkra felmentést jelent. Amikor ő bűnhődik, akkor mi megkapjuk a bűnünk bocsánatát. Amikor őt megalázzák, akkor mi megkapjuk a dicsőséget, a megdicsőülést, és az ő halála számunkra örök életet jelent. Látjuk ezt a fordulópontot, ezeket az ellentét párokat a mi saját személyes életünkben. A kérdés, hogy tudok-e úgy tekinteni Krisztus keresztjére, hogy az egy olyan fordulópont, amikor Jézus Krisztus keresztje által Isten lenyúlt erre a világra, és kirakodott bennünket a halál fogságából. Tudunk-e úgy tekinteni erre? Mert Jézus halála az igazi krízis minden ember életében. Nem az a krízis, amikor az ember elveszíti a munkáját, az is krízis. Nem az a krízis, amikor elveszíti az ember a házát, az is krízis. De nem az az igazi krízis, amikor elveszíti az ember a házát, az is krízis. De az igazi krízis, amikor elveszíti az ember az életét, az örök életét, az üdvösségét. És Jézus Krisztus kereszt halála az, ami ebben megoldást nyújt számunkra. És igazi megoldást nyújt számunkra. Most van a világ kárhoztatása. Most vettetik ki a világ fejedelme. Az eddigi hatalmi pozíciójából kivettetik a gonosz. Kivettetik sátán. Eddig úgy tűnik, hogy sátán uralja az emberi életeket. Eddig úgy tűnik, hogy sátán uralja a világot. Azzal a hatalommal lép fel sátán ott, amikor ott kísértés, a Jézus Krisztus megkísértésében a pusztánál, hogyha ha leborulsz és imádsz engem, hogy neked adom mindezt. Ezt az egész világot, mintha az övé lenne. Úgy gondolja, hogy ő van hatalmi pozícióban. És valljuk be őszintén, hányszor van hatalmi pozícióban a te életedben, meg az én életemben? Hányszor és hányszor győz sátán a te életedben, meg az én életemben? És Krisztus keresztje erre nyújt megoldást számunkra. Krisztus keresztje arra nyújt megoldást, hogy igenis van lehetőség kiűzni sátánt, van lehetőség kivetni sátánt ebből a hatalmi pozícióból. Most vettetik ki e világ fejedelme. Amikor a gonosz látszólag a legnagyobb diadalt aratja, akkor lesz legyőzve, akkor győzetik le Krisztus által. Úgyhogy többé már nem vagyunk kiszolgáltatva neki. Mert Krisztussal mindenre van erőm. Krisztussal együtt mindenkor győzhetek. Még további biztatást ad számunkra az ige, amikor azt mondja, és ha én felemeltetem, a földről mindeneket magamhoz vonszok. Milyen szép példája annak, amikor Krisztus keresztje ott van a középpontban, akkor ez vonzó erő, mint egy mágnes, hívja és vonzza az embereket. Hányszor és hányszor tapasztalja meg az ember, hogy úrvacsorára azok is befáradnak, akik már nem tudnak, akik már idősek és fáradtak egy-egy gyülekezetben, ahol osztottam úrvacsorát, láttam, hogy akik hétről hétre már nem tudnak bejönni, mert messze vannak, mert betegek, mert fáradtak, akár fizikailag, akár lelkileg, de úrvacsorára még elvonszolják magukat, és eljönnek, mert van egy vonzó hatása Jézus Krisztus keresztjének, bárcsak minden egyes szombaton ott lenne ez a vonzó hatása Jézus Krisztus keresztjének. Az első korok keresztényei minden nap gyakorolták, minden nap emlékeztették magukat Krisztus keresztjére. Milyen jó lenne, hogyha erre mi is emlékeztetnénk. És noha mi úgy gyakoroljuk, hogy negyed évente van egyszer, ami nem egy bibliai parancs, csupán így gyakoroljuk. Azért, hogy meglegyen az ünnepélyesség, de azért elég gyakran legyen az, ahhoz, hogy emlékeztessük magunkat, azért, hogy ne felejtsük el, mennyire fontos. De mégis van-e ilyen vonzó ereje Jézus Krisztus keresztjének a te életed számára, vagy az én életem számára? Ha én felemeltetem a földről, mindeneket magamhoz vonszok. Ő vonz bennünket magához. És aki hozzá kapcsolja az életét, annak örök élete van. Aki hisz Jézus Krisztusban, annak örök élete nem lesz, hanem már van. Ez az úrvacsora igazi értelme. Hogy aki úgy veszi magához Krisztus testét és vérét jelképező jegyeket, a kenyeret és a poharat, illetve a mustot, azzal a hittel, hogy Jézus Krisztus a közösségünk lesz ezáltal, annak örök élete van. Az megtapasztalja az örök élet áldását. Minden nehézség ellenére, minden betegség ellenére, minden nyomorúság ellenére már itt ezen a földön. És ami a még mindennél szebb, hogy egy olyan ígérettel is megajándékoz bennünket, amivel befejeződik az úrvacsora, nem iszom a szőlőtőkének ebből a terméséből mind a napig, amikor újjan iszom azt veletek az én atyámnak országában. Egészen az újföldig röpít bennünket az úrvacsora. Nem csupán egy régi történet, nem csupán egy mai történet, de egy jövőbeli történet is. Adj az Úr, hogy így tudjunk mindig gondolni Jézus Krisztus keresztjére, ahogyan Jézus is látta. Amen.